hozzád emelkedem lélekben, benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségeim, senki ne szégyenüljön meg, aki benned reménykedik. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. A 25. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Foglaljuk el helyünket. Tiszteletes asszony, betegsége miatt vagyok itt, akik nem ismernek, bemutatkozom, Fekete Ágnesnak hívnak, és én a református félórát szerkeztem a Kossuth Rádióban, talán aki hallgatja ezt a műsort, az már hallotta a hangomat, és most én tartom az istentiszteletet, sajnos emiatt a betegség miatt. Folytassuk énekléssel istentiszteletünket, keressük ki a 265. dicséretet, Gerhard Pálnak az énekét, aki életének egy olyan időszakában, amikor nagyon el volt keseredve, írta ezt az éneket, egy bibliai versnek az egy-egy szava, egy-egy versszaknak a kezdete. A 265. dicséret első 5 versét énekeljük. Hagyjad az Úristenre te minden utadat.
Thank you.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Isten szavát Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetéből. Keressétek az Urat, amíg megtalálható. Hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös, és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki. Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, amennyivel magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldöttem. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói legyünk. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, köszönjük neked ezt a vasárnapot. Köszönjük, hogy van egy nap, amikor ünneplőbe öltöztethetjük a lelkünket. Van egy nap, amikor igazán mennyei levegőt szívhatunk. Amikor tényleg hozzád fordulhatunk. Te látod azt, hogy mennyi minden akadályoz ebben az odafordulásban. Hogy a lelkünk tele van a saját bunkkal, bánatunkkal, az életünk terheivel, és sokszor képtelenek vagyunk ezeket letenni, és igazán rád figyelni. Készek vagyunk a beszédre, és nagyon lassú akar, hogy meghalljunk téged. Bocsáss meg ezért nekünk, és add meg Istenünk most ezen a napon, hogy kinyíljon a fülünk, hogy valóban meghalljunk téged, hogy a szabad megérintse a szívünket. Jöjj, Szentlélek! Jöjj és cseleked meg azt a csodát, hogy az emberi szó valami többé váljon a te szavaddá, és az emberi szív valami többé váljon a te lakhelyeddé. Ami Urunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Igényedetésre készülve a 151. dicséretünket énekeljük. A 151. dicséretet keressük ki. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Így nagy szükségünkben Krisztus Jézusért, mi Urunkért és megváltónkért. Az a szent ige, amely alapján Isten lelke segítségével az ő üzenetét szeretném hirdetni, Ézsaiás próféta 55. részének a 8. versében és a 22. zsoltár 2. versében található. Bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Én Istenem, miért hagytál el engem? Kedves testvérek, mostanában, ha valakivel beszélgetek, legyen ez bármilyen téma, akkor előbb-utóbb elhangzik ez a mondat, hogy milyen szörnyű ez a világ. Vagy így, vagy úgy, mindenkiből az elkeseredettség, és ez a vége hossza nincs panaszkodás tör ki, és hát valljuk be, teljes joggal. És olyan nehéz ebben a világban, ebben az életérzésben valamit mondani, ami nem hazugság, nem valami álvigasz, hanem egy valódi, tényleg egymás mellé odaállás. És talán ami segít abban, hogy előre lépjünk a panaszáradatban, az az, hogyha meg tudjuk fogalmazni azt, hogy vajon ténylegesen mi az, ami hiányzik a világunkból. Tehát mi az a pont, ahol meg tudnánk fogni azt, amire vágyunk, és ami miatt panaszkodunk. Én egy gondolatot hozok ide, ami számomra nagyon valósan megfogalmazza ezt, ami hiányzik, ez pedig az, hogy nem tudunk hallgatni. Ugye azt szokták mondani, azért van az embernek két füle és egy szája, hogy kétszer annyit hallgasson, mint amennyit beszéljen. Sajnos ezt általában fordítva szoktuk csinálni. És ha belegondolunk, akkor teljesen mindegy, hogy az élet milyen területén nézünk körül, valahogy nagyon nem vagyunk készek arra, hogy odafigyeljünk, meghalljuk a másikat, meghalljuk egymást, és tényleg nyitottá váljunk. És ennek talán a legdrámaibb vetülete az az imádság. Mert azért valljuk be mindannyian, hogy igen sokat kérünk a jó Istentől, igen sokat mondunk neki ezt vagy azt, de mennyit tudunk beszámolni arról, hogy megértettünk tőle valamit. Meghallottunk valamit. Eljutott a szívünkhöz egy üzenet. Készek vagyunk a kérésekre. Készek vagyunk a panaszra. És nagyon kevéssé vagyunk készek arra, hogy meghalljuk az Úr szavát. És akkor ez még csak tetézi azt, hogy a mi világunk pontosan erről szól. Ez a konzumvilág, vagy nem is tudjuk már, hogy lehet ezt pontosan nevezni, hogy az embereket roppant módon el akarják egymástól választani, és még a lehetőségét is sokszor kiírtják annak, hogy oda tudjunk figyelni a másik emberre. Egyszer nemrég fölhívtam egy kollégámat, és azt mondta, hogy éppen egy vonaton utazik, képzeljem el, egy újonnan gyártott kupéban, és szerinte ez a tökéletes leképezése ennek a mi világunknak. Mert hogy olyan kupékat alakítottak ki, hogy teljesen el vannak választva az emberek egymástól, ilyen óriási támfalakat építettek az emberek közé, tehát ilyen fejpárnákat, meg nem tudom, hogy csodákat, én nem ültem ezen a vonaton, csak ő mesélte, viszont ezen kívül minden tükörből és üvegből van. Tehát mindent lehet látni az égvilágon, mindent tud az ember, csak éppen a szomszédját nem látja. És én azt hiszem, hogy ez tényleg egy szörnyű leképezés a világunknak, hogy eleve olyan világban élünk, ahol éppen attól választanak el bennünket, akihez oda kellene fordulni, viszont mindenbe belelátunk, ami nem ránk tartozik. Na most ebben a világban, ebben a mi korunkban kellene megtanulni, hallgatni, odafigyelni az Istenre. Ez azért nehéz, mert ugye az említett okoknál fogva is az emberből újból és újból előtör a magány. És a zsoltárossal kiáltja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mert annyi minden történik velünk, amire úgy érezzük, hogy nem kellett volna megtörténnie. Hogy olyan szépen alakult minden, úgy tűnt, hogy úgy sinem vagyunk, és mennek a dolgok, és akkor egyszerre, mint ha valami teli találat ért volna bennünket. Eljön a halál, eljön egy veszekedés, eljön mindenféle nehézség, szegénység, kinek micsoda, és akkor összetörik az a szép út, ami előttünk állt, és akkor megkérdezzük, hogy én Istenem, miért? Miért? Én azt hiszem, hogy ez a kérdés mindannyiunk szívében valahol ott van, és időnként nagyon hangossá válik. Miért? Ennek az igének az a válasz, hogy azért, mert az Isten útja nem azonos az ember útjával. Azért, mert az Isten útja más, mint a mi útunk. És ez az, amit mi nagyon nehezen tudunk elfogadni. És azt a célt tűzzük ki magunk elé sokszor, hogy Jaj, bárcsak közelíteni ez a két út, hogy milyen jó lenne, hogyha úgy tudnánk élni, hogy ez a két út valahogy találkozzon, és együtt menjen az Isten útja is a mi útunk. És nagyon nehéz elfogadni az Isten kategórikus mondatát, hogy az én utam nem a ti utaitok, nem. És méghozzá azért, mert mi három dimenzióban éljük ezt az életünket, mert mi annyit látunk, amit látunk, de az Isten végtelenben él. Tehát az Isten egy teljesen más térben és időben, amit mi föl nem foghatunk, onnan nézi ezt a mi és életünket. Ugye nála ezer esztendő egy nap ezer esztendő. Ezek felcserélhető fogalmak. A mi életünk pedig egy pár év, és milyen nyomorúságos, amikor véget ér. Ő nem ebből a világból lát bennünket, hanem ő valami végtelen dimenzióból nézi az életünket. Földi tökéletlenségünket. Nagyon nehéz ezt elfogadni igazán, hogy az Isten, és az ember. Nagyon nehéz ezt a két fogalmat, ha így mondhatom, a helyére tenni. Mert az ember óhatatlanul arra vágyódik, hogy egy kicsit fölmászhasson az égbe, egy kicsit maga is a föld fölé keveredjen valahogy. Nemrég beszélgettem, ilyen lelki beszélgetést egy fiatallal, aki egy ilyen dicsőítő csoportba került, és szinte azt kell mondjanom, hogy megzavarodott ebben, hogy azt érezte, amikor ott énekelnek, és a lelkük az égbe van egy kicsit, hogy az milyen jó, és utána mindig le kell huppanni a földre, és próbálja magát egy kicsit sajnos a kábítószerhez hasonlítóan, hát így földobni állandóan, hogy az égbe lehessen, hogy ne kelljen neki leesni a földre. És azt hiszem, nagyon sok ilyen vallásos tapasztalat van, hogy az emberek szeretnének az égbe eljutni. Olyan jó lenne azt érezni, hogy nem a földön botorkálunk. És aztán a másik dolog, amikor elszakítjuk az eget a földtől, és nem akarunk fölmászni mi az égbe, hanem nagyon is a földön keressük a mankókat. Gondoljunk Mózes történetére, amikor Mózes felment a hegyre, és megkapta a 10 parancsolatot, és akkor ott lent a nép elkezdett tanácstalanná válni, és beszéltek egymás között, hogy hát ez így nem lesz jól. Egyedül vagyunk, elment az Isten embere, elment az, aki bennünket ide vezetett. Hát akkor biztos, hogy van az az Isten. Biztos, hogy ez jó, ami van. Biztos, hogy nekünk ide kellett jönni. Semmi sem biztos. De egy biztos van, amire emlékszünk még Egyiptomból. Hát ott kézzel fogható isteneket imádtak. Hát akkor térjünk vissza oda, amit biztosan tudunk, hiszen egész életünket ott töltöttük le, ott töltöttük, készítsünk aranybórjút. Ha elment az Isten embere, akkor talán az Isten is elment. És hogyha távol is ez a történet, és azt érezzük, hogy nálunk ilyen nincs, hogy aranybórjú, meg 10 parancsolat, meg ég, meg ilyen misztikus gondolkodás, de azért valljuk be, hogy bennünk is nagyon sokszor előfordul, hogyha elvesznek a mankóink, hogyha a földi biztos kapaszkodóink megszűnnek, akkor mi is az első biztoshoz megyünk. Sok-sok arc végigfut most előttem, akik elvesztettek egy-egy embert. Elvesztettek valakit, akik számukra az Isten hitelét jelentették. És mivel elvesztette az ember, az emberi megragadható valóság a hitelét, az Isten is elvesztette a hitelét előttük. Ha elment egy lelkész, vagy elment valaki, aki számára biztos volt, akkor talán már az Isten sem biztos. Akkor keressünk valamit, ami tényleg megfogható. Talán nem aranybórjút, de mindenkinek a maga, a lelke tölti ki azt az űrt, ami ilyenkor keletkezik. Amikor világosan átéljük, hogy az Isten útja nem a mi útunk, és valami űr keletkezik az életünkben. Amikor idegesít bennünket a várakozás, amikor nem látjuk értelmét a csöndnek, a magánynak, akkor nagyon is emberekké válunk, és földi utakat keresünk. Hogyha eddig nézzük azt, amit az Isten igéje mond, akkor nagyon szomorúak lehetnénk, mert mindig csak azt látjuk, hogy az Isten valami nagyon távoli, és hogy mi gyarló emberek bizony mindig csak a földre huppanunk. És mégis ez az ige folytatódik, és a titokzatos módon is, de azt mondja, hogy bizony az Istennek van útja. hogy az Isten azért nem úgy van, hogy az égben van, és ő nem jön le a földre, hanem van útja, ha nem azonos a mi gondolatainkkal, de van gondolata az életünkről, van akarata, és van egy járható út, amit a számunkra elénk ad. És most mindannyian gondolhatunk az életünkben egy-egy történetre, amikor talán valami mélységben voltunk, talán valami bánat ért bennünket, vagy olyan helyzet, amikor kétségbe estünk, és nem tudtuk, hogy mi lesz a kiút, és ezáltal valahogy mégis átalakultunk. Isten bennünk munkálkodott. Nekem is nagyon sok történet jutott az eszembe, de egy olyan történet, ami nagyon-nagyon határozottan ezzel a felismeréssel volt gazdag. Amikor garán voltam lelkész, egy dél-magyarországi faluban, több mint egy évtizedig, és amikor oda kerültem, akkor hát ugye üres volt a kassa, le volt robbanva az épület, és így láttuk neki annak, hogy felújítsuk. És akkor volt egy festő, aki templomba járt, és mondta, hogy hát fessük ezt az épületet, mondom, remek ötlet, kezdjük el. És akkor, mikor már több héten át dolgozott, akkor elkezdtem nagyon izgulni, hogy ezt hogy fogjuk kifizetni. És akkor egyszer úgy tereltem a beszélgetést, már nagyon rösteltem, hogy ezt hogy kérdezzem meg, hogy hát mondja már meg, hogy mennyit kell nekünk fizetni. És akkor azt mondta, hogy 60 ezer forint, ezt most olyan nevetségesen hangzik, de akkor nekem ez olyan volt, mintha valaki ma 1 millió forintot mondana, vagy nem tudom mennyit. Teljesen elképzelhetetlen volt, hogy 60 ezer forintot előteremtsünk valahonnan. És akkor borzasztóan el voltam keseredve, és emlékszem, éppen a Mária énekéről, a Magnifikátról kellett beszélni, ugye egy hatalmasokat, döntőtlet rúhonyukról. És akkor borzasztóan nehéz volt, hogy elhisszem én, amit mondok. És mégis elmondtam ezt a prédikációt, és úgy nagyon bíztam benne, hogy majd valami kiút lesz ebből. És akkor másnap, egy következő nap visszajött a festő, és mondta, hogy hát mégis 40 ezer forint is elég lesz neki. És aztán következő nap meg a postán hoztak egy 20 ezeres csekket, valaki küldött egy adományt, akivel abszolút nem gondoltam, hogy küldeni fog pénzt erre a célra. És akkor úgy kinyílt előttem ez az út, hogy hát azért nem úgy működik ez, hogy matematikában számoljuk ki az Isten útját. Nem úgy van ez, hogy ha minden biztosítékot a Földön megszereztünk, akkor majd léphetünk előre. És emlékszem, hogy ez a néhány nap, ami akkor eltelt, az milyen nagyon sokat jelentett számomra. Valamit nagyon mélyen megértettem az Isten útjáról. Mindannyiunk életében vannak olyan hullámvölgyek, olyan mélységek, amikor el tudunk jutni az én Istenem, miért hagytál el engem felkiáltástól, addig a suttogásig, amit meghaladunk az Istentől, hogy veled vagyok. Ha nem látod, ha nem érzed, hidd el, hogy veled vagyok. Gondoljunk József történetére az Ószövetségből, amikor ugye börtönben volt, mert Putifárnénak a családsága is cselvetése miatt az élete legmélyebb pontjára el kellett jusson, már amúgy is rabszolga volt, eladták, kútba dobták, de most még a börtönben is volt. És akkor ott a börtönben, amikor tényleg az életének a legmélyebb pontján volt, és úgy nézett ki, hogy innen az életbe ki nem kerül, azt látjuk, hogy ez az ember megváltozott. Az az ember, aki egy elkényeztetett gyerek volt otthon, aki csak a saját álmait tudta mesélni, aki csak arra volt képes, hogy a környezetét idegesítse, egyszerre a másik embernek, aki mellette volt, a rabtársának fejti meg az álmát, tehát egy álomlátóból egy álomfejtővé lett. Az az ember, aki addig soha nem figyelt oda a másikra, egyszer csak meghallja a másik embert, ott, aki vele van a börtönben, mint egy másik Józsefet látnánk. És akkor ott van ez a mondat a Bibliában, hogy ugye bevetették a börtönbe, de az Úr vele volt. Ez egy apró kis mondat, de nagyon fontos, minden egyes szava, de az Úr vele volt. És az is egészen biztos, hogy ezt József nem akkor írta le, nem akkor mondta, és nem is akkor érezte, mert valószínűleg a börtönben nem érezte azt, hogy az Úr vele van, inkább azt érezte, hogy elhagyta, hanem később, amikor a gyermekeinek és az utódainak elmesélte ezt, és azok elmesélték, és azok elmesélték, és leírták, akkor utólag visszagondolva egyértelműen bele kellett írni ezt a mondatot, hogy de az Úr vele volt. És ez borzasztó sokszor így van a mi életünkben is, hogy tapasztalhatjuk azokat a tulajdonságokat, amikre szükségünk van, hogy a másik ember elé odaálljunk, hogy meghalljuk, hogy bölcsek legyünk, hogy jók legyünk. Ezeket a tulajdonságokat nem osztogatják ingyen. Ez nem úgy van, hogy valaki beül egy karosszékbe, és akkor egyszerre csak egy szerető, egy kedves, egy jó ember lesz. Nem így van az életben, hanem úgy van, hogy nagyon sok barlangba, nagyon sok mélységbe el kell mennünk ahhoz, hogy át tudjunk alakulni. Hogy képesek legyünk Józsefként, álmodozókból, álomfejtőkké válni. Ott a tékozló fiú története, akinek bizony a disznók vájújánál ott kezdődött el az, hogy kérdéseket tett föl. Addig nem voltak kérdései. A disznók vájújánál kérdezte meg magától, hogy hol is vagyok én? Ki vagyok én? Hát rendjén van ez így. És akkor ezekre a kérdésekre meg is jött a válasz, és elindult és hazatalált. Sokféle mélység, sokféle kételkedés van bennünk a lelkünkben, bárcsak ezek mindannyiunkat hazavezetnének a mennyei atyaházához. Bárcsak a lelkünk és a szívünk átformálódna, az Isten kezébe letennénk az életünket, és hazamennénk ő hozzá. Amen. A 25. Zsoltár második versét énekeljük, és válaszoljunk az igére. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévedjek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, annyi fájdalom van bennünk, amikor azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a mi utunk nem a te utad. Amikor el kell veszítenünk valakit, amikor értelmetlen, számunkra értelmetlennek tűnő halállal szembesülünk. Amikor úgy érezzük, hogy mindent megtettünk azért, hogy a dolgok jól menjenek, és mégsem úgy mennek. Ezek elkeserítenek bennünket, és azt érezzük, hogy nagyon messze vagy. De köszönjük, Urunk, hogy te Isten vagy. Te messziről nézed az életünket. Nem úgy messziről, hogy térben messze, hanem úgy messze, hogy sokkal nagyobb, sokkal magasabb szempontok szerint. És te képes vagy a legnagyobb szörnyűségekből is valami jót formálni. Urunk, kérünk téged, hogy nyisd meg a szívünket arra, hogy készek legyünk meglátni a te akaratodat. Nyisd meg a szívünket, hogy a kiabálásból, a panaszból át tudjunk alakulni halló emberekké. Oda tudjunk figyelni elsősorban te rád, de egymásra is. Hogy félre tudjuk tolni azokat a mindenféle lapokat, elválasztó dolgokat, amiket közénk állítanak. És meghalljuk, megértsük egymást. Könyörülj meg rajtunk, szenteld meg a mi szívünket, lelkünket, hogy készek legyünk erre a változásra. Így könyörgünk most, Urunk, a gyülekezetért. Azokért, akik az elmúlt héten kísérték utolsó földi útjára szerettüket. Akiknek most nagyon fáj a szívük. Urunk, állj melléjük is. Engedd, hogy a te szeretetedet még ebben a helyzetben is érezzék. Könyörülj meg rajtunk, mindannyiunkon. Könyörülj meg ezen az országon, ahol szintén azt tapasztaljuk, hogy értelmetlen kordonok, értelmetlen akadályok, megmagyarázhatatlan szörnyűségek történnek. Urunk, szeretnénk a te kezedbe lehelyezni ezt a népet, ezt az országot. Engedd, hogy higgyünk az imádság erejében, és együtt hozzád forduljunk. Kérünk, Urunk, te, aki pásztorolod a te népedet, te, aki utat mutatsz, legyél velünk, és állj meg minket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyedben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyelünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket.
Először is mindannyiunk nevében szeretném megköszönni Fekete Ágnes tiszteletes asszonynak, hogy elhoztad közénk Isten igéjét, és vállaltad azt, hogy ilyen gyorsan beugrottál és helyettesítettél. Isten áldja meg életedet, szolgálatodat és megtaláltad. Hirdetem rendszeres a gyülekezeti alkalmainkat. Holnap hétfőn este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk. Kedden fél 7 órai kezdettel Bibliaiskola lesz. Szerdán 9 órakor Bibliaórán jöttünk van. Csütörtökön délután 6 órakor Bibliaórát tartunk. Pénteken 5 órától konfirmációs előkészítő lesz. 6 órától ifjúsági Bibliaóra. 7 órától pedig Bibliakör. Vasárnap 10 órakor a szokott időben megtartjuk Isten tiszteletünket, amivel egy időben gyermekórát is tartunk. Ahogy már múlt héten tiszteletes asszony hirdette, most az Isten tisztelet után lesz az imaóra lent a gyülekezeti helyzetben. Szeretettel várunk minden kedves testvérünket erre az alkalomra is. Február 18-án délután 4 órakor szeretetvendégség lesz, Műszakiak szeretetvendégsége címmel. Bevezető előadással dr. Bátorsi Jenő, a Magyar Mérnök Akadémia Etikai Bizottságának az elnöke, Két ember Jézusnál címmel. Tehát ez február 18-án délután 4 órakor lesz az a szeretetvendégség. Kérdezem továbbá, hogy február 19-20-21-én délután 6 órától kezdődően evangelizáció lesz, a kereszténység elavult címmel. Igen hirdető volt lelkipásztorunk Berkesi Gábor tiszteletes úr, a Budapest Pozsonyi úti református egyházközség lelkipásztora. Hirdetem, hogy az elmúlt héten négy alkalommal is meg kellett állnunk ravattal mellett. A feltámadás és az örök élet igéje hirdetett Sajgó Sándor András Ravatala mellett, aki 1939. április 27-én Miskolcon született, és ezesztendő január 20-án Törökvárunkon halt meg. Bőke László 1941. december 26-án született Érden, és ezesztendő január 21-én Baracskán halt meg. Gyülekezeti tagunk Fekete Károlyné, Margit néni lánya mellett is szólt a vigasztaló ige. Feke Magdolnát, aki 1965. szeptember 17-én Bíróbányán született, és 2007. január 21-én halt meg Budapesten, búcsúztattuk. Végül Gyeres József Ravatala mellett kellett megállni, aki 1919. április 19-én Besenyő Telken született, és 2007. január 25-én Budapesten halt meg. Jézus szavaival kívánok a gyászoló testvéreknek erőt, jöjjetek én hozzám mindannyian, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok. Hirdetem, hogy február 13-ától kedden esténként kosárfonás alapjaival ismerkedhetünk meg Révai László gyülekezeti tagunk vezetésével, aki ennek a szakmának mestere. Aki ezeken az alkalmakon részt kíván venni, az a lelkész hivatalban kérjük, hogy jelentkezzen. Keresünk templomunk és gyülekezeti helyiségünk takarításához vállalkozó testvéreket. Végül hirdetem az adakozást, egyben hirdetem, hogy az elmúlt heti felsejpénzünk 30.289 forintot és 50 euró. Végül kérem a presbiter testvéreket, hogy Isten tiszteletet után rövid megbeszéléssel maradjanak itt.
Végül az áldás előtt egy szép éneket énekeljünk, a 458. dicséretet, aki értem megnyíltál, rejts el, ú, örökkő szám. a békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhok nagy pásztorát, ami Urunkat, a Jézust, tegyen készségesekké titeket minden jóra, az ő akaratának cselekvésére. Mert övé a dicsőség örökkön örökké. Amen.